Digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. Nincs üdülés kürtős nélkül, ezért a marosvásárhelyi Tulipán utcai kürtős kalácsos a nyári szabadságolások idejére a gyilkostóhoz is elkíséri önöket. Aggodalomra semmi ok, hisz a minőség és a baráti árak nem változnak. Szeptembertől pedig újra várják vendégeiket a Tulipán utcai sütődéjükbe. A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft.
Tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnal a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A sportújságírás egy külön kihívás és egy nehéz, de nemes feladat. Ezt valójában csak az értheti igazán, aki egyrészt a sportok megszállottja, másrészt már művelte ezt a műfajt. Sokszor a hallgatók és a nézők fejében is az van, hogy milyen jó az adott újságírónak, mert ott tud lenni egy-egy eseményen, mint például az olimpián. Azonban nem fenékig tejfel a sportújságírói életpálya, hiszen nem szórakozni mennek, hanem nagyon komoly és embert megpróbáló munkát végeznek ott. De egy egyszerűnek tűnő foci meccs közvetítése sem olyan könnyű. Témánk sportközvetítésektől az olimpiáig. Meghívottaink Kádár Zoltán és Szép Zoltán, a Marosvásárhelyi Rádió munkatársai. Hölgyeim és uraim, 9 óráig várjuk az önök kérdéseit és a hozzászólásokat a Digitális Világ Facebook oldalán. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyirádió.ro. Kezdődjön a digitális világ. Mai témánk tehát ismételten sportközvetítésektől az olimpiáig. Zoli, Zozó, köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és eljöttetek a digitális világba. Szeretettel köszöntelek benneteket ebben a nem megszokott felállásban a mikrofonok előtt.
Szervusz, köszöntjük a hallgatókat!
Szervusz, én is köszöntöm a hallgatókat!
Elsősorban beszélgessünk az élő közvetítésekről. Hogyan készültök például egy foci meccsre, amit ugye végig kell beszélni?
Végül is a foci meccsek annyiban könnyebbek egy picit, hogy ugye hétről hétre azért időnként követjük a mérkőzéseket, vagy megpróbáljuk legalábbis követni, és mivel a sporthíreket is mi szerkesztjük, azért nagyjából tudjuk, hogy mi minden történik a foci csapatok házatáján. Ilyen szempontból egy picit könnyebb helyzetben vagyunk, és jó, hogy a focihoz mindenkiért, meg egy picit rossz is, hogy a focihoz mindenkiért, mert így könnyebben meglátják a hibákat.
Igen, én is egyet tudok érteni, hogy ugye a focihoz és a politikához mindenkiért ezt szokták mondani, úgyhogy ez előny is, meg hátrány is. Mi is megpróbálunk okoskodni a mikrofon elől, és megpróbáljuk ugye a pályán kívülről hát a hallgatóknak átadni azt, ami ott történik a pályán a lehető legjobb formában. És valóban azért az nagy előny, hogy ugye a mi adáskörzetünkben az első ligás meccsek közül ugye a Sepsi OSK mérkőzéseit szoktuk közvetíteni, hiszen ez egy székely csapat, és ugye az adáskörzetünket érinti. Ezért ezzel a csapattal talán jobban tisztában vagyunk, mint bármelyik másikkal az első ligás csapatok közül, és ugyanez elmondható a második ligás FK Csíkszeredára is, amelyet szintén jól ismerünk mindketten, így talán ez a legnagyobb előnyünk a közvetítések során, hogy mindkét csapatról elég sok információnk van, elég sokat tudunk a játékosokról, figyeljük őket nap mint nap, és hát szeretnek is minket ezeknél a csapatoknál, mert szívesen látnak, szívesen fogadnak, úgy Sepsiszentgyörgyön, mint Csíkszeredában, és úgy látjuk, hogy számukra is fontos az, hogy a mérkőzések közvetítve legyenek a rádióban.
Mennyire nehéz feladat végigbeszélni akkor 90 percet, hogy ne számoljuk a hosszabbításokat?
Leginkább akkor örülök, amikor ketten tudunk közvetíteni, mert olyankor van szusszanásnyi időnk is, és van időnk egy kicsit még mérkőzés közben is. Úgy lehet mondani, hogy hegy alatt abrakolni, de olyan információk után is után tudunk nézni, amelyek egyedül van az ember, akkor nagyon nehéz. Nyilván, hogy egyedül végigbeszélni 90 percet, az fizikailag is megterhelő. Én általában azt szoktam mondani, hogy legalább annyira elfáradok egy közvetítés után, ha egyedül vagyok, mint maga a labdarúgó, aki a pályán. Bár én nem fizikálisan, hanem mentálisan szoktam elfáradni.
Én nagyjából 2 liter vizet iszok meg egy közvetítés alatt, tehát a 90 perc alatt, és valóban a legnagyobb nehézség számomra is az, mikor ugye egyedül kell közvetíteni, és nem párban, és sajnos a Covid ugye elhozta nekünk ezt, hogy sokáig nem is közvetíthettünk együtt, úgyhogy azt hiszem, hogy egy év telt el, mire ismét ketten közvetíthettünk, vagy valami ilyesmi,
Igen.
Sajnos ez ezzel járt, viszont tény az, hogy amikor az ember egyedül van, annyit beszélni egyfolytában, és értelmesen, és jól kifejezve, és úgy átadva a hallgatóknak, hogy az ne legyen unalmas, és ne kapcsoljanak el, az nehéz. Tehát az valóban, amikor az ember, főleg úgy, hogyha a pályán mondjuk nem történik nagy dolog, csak passzolgatnak egymás között a játékok. Na ez a legnehezebb rész. Ilyenkor jön be a statisztika, ilyenkor jön be az, amit az ember előre elkészít, tehát hogy olyan információkat közvetítünk a hallgatóknak, amit már a mérkőzés előtt ugye mi lejegyzetelünk magunknak különböző információk játékosokról, csapatról, talán szurkolókról esetleg, vagy üzenetek, vagy bármilyen kreatív, vagy ritatív akció, ami a klub körül zajlik. Tehát ilyenkor mindent bedobunk, amikor unalmas a meccs, úgymond, és megpróbáljuk egy picit felpörgetni a dolgokat, ez a legnehezebb.
Hát nekem volt olyan mérkőzésem, és ezt hadd akkor említsem meg, ezt soha az életben nem fogom elfelejteni. 2019. június 2-án a Dinamo Bukarest Sepsi OSK alsóházi rájátszás utolsó fordulóbeli mérkőzés, akkor, amikor egyik csapat sem változtathatott már a helyezésén, minden játékos azt várta, hogy menjen már végre a szabadságra. A legnagyobb problémájuk az volt, hogy nehogy megsérüljenek, ezért egy olyan bűn rossz és unalmas mérkőzést kellett nekem végig közvetítenem, ráadásul itthonról a stúdióból, televízióból, hogy egyszerűen már kifogytam minden információból. Már az internetet is, ahogy Chuck Norrisszal szokták mondani a viccet, már kiolvastam az internetet is. Egyszerűen szépen lassan már majdnem rá kellett térjek a Pityókás Tokánynak az elkészítési receptjére, mert semmi nem történt. Na, ezek azok a kínos pillanatok, amikor az ember fejre állhat, vért is izzadhat, de akkor sem tudja nagyon érdekessé tenni a közvetítést.
És mi a helyzet az ilyen közvetítések esetében a kütyükkel? Mit kell magatokkal vigyetek, vagy mi kell ott legyen a stadionban ahhoz, hogy létrejöjjön a közvetítés, és a hallgatók megtudják, hogy mi történik a focipályán?
Ha úgy vesszük, a modern technológiának köszönhetően most már elég egy mobiltelefon ahhoz, hogy majdnem stúdió minőségben le lehessen közvetíteni egy mérkőzést, hiszen a rádiónak is van egy olyan telefonja, amelyen van egy különleges applikáció, interneten keresztül lehet bekapcsolódni a stúdióba, amely megfelelő minőséget tud biztosítani, és ezáltal elég egy handsfree és egy mobiltelefon is le lehet közvetíteni. Voltam olyan közvetítésen is, amikor mobil hálózaton keresztül kellett közvetítenem, mert nem volt elég az internetje, viszont azon már érződött, és úgy teljesen más a hangja, a hangulata, a minősége annak a közvetítésnek. De hát vannak kiegészítő kütyük, amelyek most már nem érik el össze-visz fülhallgatóstól, mindenestől az egy kilót, viszont vannak komolyabb készülékek is, amelyel például Zozo is nem egyszer híradózik, amely egy kicsivel már komplexebb, és talán picivel jobb minőséget is tud biztosítani.
Igen, ez a Via Tyline nevű készülék, amely nagyjából egy ilyen könyvnagyságú készülék, úgy kilóra ilyen talán 2-3 kiló lehet, és az valóban hát stúdió minőséget majdnem eléri. Egészen jól lehet azzal is közvetíteni. Általában, amikor ezt használjuk, akkor legtöbbször ugye van technikusunk is, úgyhogy nekünk ezzel nem kell babrálnunk, hál' Istennek, de adódik olyan alkalom is, amikor nincsen technikus, és akkor mi a riporterek, illetve a kommentátorok vagyunk egyben a technikusok is, tehát nagyon sokszor már ugye 5-10 perccel, sőt fél órával a mérkőzés előtt azon aggódunk, hogy vajon elég lesz az internetjel, lesz-e mobiljelünk, lesz-e helyünk, lesz-e asztalunk, ahonnan közvetítsük a mérkőzést, mert a romániai stadionokban még ez is probléma nagyon sokszor, hogy nincs az embernek egy sajtóasztala, és hát én megjártam konkrétan Bukarestben a Rapid FK Csíkszered a mérkőzésen, ahol egyszerűen ítéletidő volt kint, havazott, és majdnem így vízszintesen ment a hóvihar, és a szél fújt úgy, hogy az embert borította fel. Nos, akkor szükségem volt egy asztalra, és úgy kezdtem el a közvetítést, hogy így előre tettem a kezemet, rajta volt a közvetítőkészülék, és akkor tartottam magamnak egy olyan jó 5-10 percet, amíg egy-két ismerős nem hozott egy asztalt, és tette le elém, hogy legalább egy asztal legyen, amire letehetem a készüléket. Úgyhogy vannak ilyen szituációk, amelyeket elég nehéz megoldani, de hát fel kell találjuk magunkat, improvizálunk mi is.
És akkor összegezzük a foci meccs közvetítéseket. Mennyire könnyű vagy nehéz sportújságírónak lenni egy-egy ilyen eseményen? Illetve mennyire tudjátok élvezni a meccset?
Én az a típusú kommentátor vagyok, vagy legalábbis én magamat annak tartom, aki megpróbál egy picit azért a szurkoló bőrébe is bújni, és megpróbálom általában úgy átadni a mérkőzést, hogy azért beleélem magam a helyzetekbe, és valóban átérzem azt, ami ott a helyszínen történik. Úgyhogy nagyon sokszor különbséget tenni nagyon nehéz a sportújságíró és a szurkolói profilom között, viszont mindig megpróbálom azért a határt meghúzni valahol, és nem átmenni túlságosan a szurkolóba, hiszen mégiscsak a mérkőzést kell leközvetíteni, és azt, hogy mi történik a pályán. Nos, ilyenkor jó például, hogyha Zoli ott van mellettem, mert hogyha túlságosan elragad a hív, akkor ő visszahúz. De ez fordítva is szerintem ugyanígy van, mert például a kosárlabda közvetítéseknél én voltam az, aki néha őt húztam vissza ebből a hívből, ami nem feltétlenül rossz, tehát tegyük hozzá, hogyha valóban egy adáskörzet csapata játszik, akkor az nem feltétlenül rossz, hogyha a kommentátor a saját adáskörzetének a csapatának drukkol. Akkor van gond, amikor például egy Sepsiszentgyörgy Kolozsvár mérkőzés van, és ugye a kolozsvári rádió át szokta venni a közvetítéseinket, és akkor a kolozsvári hallgatóinkhoz is szólunk. Most akkor kell nagyon koncentráljunk és odafigyeljünk arra, hogy kiegyensúlyozottan kommentáljuk a mérkőzést.
Én gyakorlatilag picit visszafogottabb vagyok. Nyilván, hogy vannak olyan csapatok, amelyek jobban megérintenek, mint mások. Minden szemnek maga fele húz a keze egy picit alapon. Én is szeretem, hogyha érzik a hallgatók, hogy én is azzal a csapattal tartok. Nyilván, hogy a Sepsiszentgyörgy Bukarest mérkőzésen nem fogok a bukarestiekkel tartani, hanem a sepsiszentgyörgyiekkel, viszont egy Sepsiszentgyörgy Csíkszered a mérkőzésen teljesen kiegyensúlyozottnak kell lennem nekem is. Talán én azt mondom, hogy picivel kiegyensúlyozottabb vagyok, már csak a tapasztalatom alapján is, és lehet, hogy én egy picit nyugodtabb stílusban közvetítem a mérkőzéseket, és igyekszem kiegyensúlyozottnak lenni. Nem könnyű. Nekem az a filozófiám, hogy mielőtt kritizálnék valamit, vagy valakit, megpróbálom beleképzelni magam az ő helyébe. És ilyenkor, ha egy edzői döntés nem tűnik nekem logikusnak valami miatt, kívülállóként, szurkolóként, akkor megpróbálok belegondolni az edző agyával abba, hogy miért is határozta azt, hogy mondjuk azt az X játékost küldi be a pályára. Lehet, hogy az edző jobban tudja azt, hogy milyen lelki állapotban van. Sőt, biztos vagyok benne, hogy az edző jobban tudja, mint én, milyen lelki állapotban van. Lehet, hogy van a lecserélt játékosnak egy olyan lelki problémája, amelyről nem tudunk. Lehet, van egy olyan kisebb fizikai problémája, amelyről szintén nem tudunk. Ha egy játékos kihagyja a büntetőt, én soha nem kritizálom azt a játékost, hogy kihagyja a büntetőt, hiszen beleképzelem magam az ő helyébe, ha én állnék ott a labda mögött, és azért Zozo is és én is már sportoltunk az életünkben épp eleget, és követtünk el olyan baklövéseket az életünkben a sportpályafutásunk alatt, hogy megkérdőjeleztük azt is, hogy az eszünk eléggé józan-e, és éppen ezért nem az én tisztem az, hogy kritizáljam őket. Mindennek megvan a maga oka. Ha egy edző úgy látja, egy játékos úgy látja, annak is megvan az oka, és természetesen a bíró is, hogyha úgy látja azt a történést, a helyzetet a mérkőzés folyamán, akkor annak megvan a magyarázata, hogy miért van úgy. Nyilván, hogy vannak mérkőzések bármelyik sportágban, amikor kicsivel több a bírói tévedés. Lehet, a bírónak is rosszabb napja van. Olyankor az ember megkérdőjelezi azt, hogy valójában a megfelelő személyt helyezték-e a legmegfelelőbb helyre, de ez nálam a legritkább esetekben szokott előfordulni. És a szurkolóknak is mindig azt mondom, hogy mielőtt kritizálnátok és elmondanátok egy csapatról, hogy a világ leggyengébb csapata, picit próbálják beleélni magukat az ők helyükbe. 11 játékos van a fociban, plusz a cserepad, ahonnan még 5 játékos be tudnak cserélni minden mérkőzésen, és nem lehet tudni, hogy melyik az az 5 játékos. Most 16 embernek az agyát kell, a fizikai állapotát, a mentális állapotát, a lelki állapotát olyan szintre hozni, hogy az egy egységes egységet, egy egységes csapatot alkosson. Nem könnyű dolog ezt. Aki próbálta, az el tudja mesélni, hogy nem könnyű.
Apropó bíró és bírói döntések. Mi a véleményetek a videóbíróról?
Hurrá! Végre valami jó is történik a fociban. Most rájöttek ők is, hogy azért elég sok időt vesz igénybe a bírói ítéletek, vagy a történések, a videóbírós visszanézések, az viszonylag sok időt vesz igénybe, és megpróbálják ezt az időtartamot lecsökkenteni. Én nagyon-nagyon örülök, hogy végre az olyan tiszta gólhelyzetek, vagy tiszta büntetők, vagy a tiszta kezezések, a tiszta faultok, kicsit még jobban tisztázódnak, tehát nem hagynak helyet a bírói tévedésnek, csak nagyon minimálisak. Láttuk már a videóbírónak is olyan döntését, amelyel nem értettünk egyet, és utólag a videóbíró döntését is helytelennek ítélték meg. Hát lehet, hogy be kellene vezetni a videóbíró videóbíróját, nem tudom.
Pontosan ezt akartam mondani, hogy nekem például nem hozta el azt a várt, tehát a videóbíró, amilyen elvárást támasztottam ezzel az egésszel szemben. És számomra szomorú az, hogy van videóbíró, visszanézik a helyzetet, és még úgyis rossz döntést hoznak. Tehát számomra inkább ez az elfogadhatatlan, hogy ha már van egy ilyen technológia, és van egy ilyen rendszer, akkor miért nem tudjuk azt megfelelőképpen használni. Nekem inkább ezzel van a bajom. Tehát én kimondottan örventem akkor, amikor ezt bejelentették, hogy na végre bevezetik, azt mondtam, végre itt volt az ideje, valóban annyi baki történt már, hogy itt az ideje, viszont számos példa van rá, hogy még mindig nem az igazi, és nem úgy használjuk, ahogy azt kellene.
Annak viszont örülök, hogy a bírói tévedéseket nagy százalékban lecsökkentették. Még ha vannak is tévedések, nagyon sok olyan szituáció van, amely éppen penge élen táncol, és itt gondoljunk bele azokban a les helyzetekbe, amelyek mondjuk egy cipő ornyival határozzák meg a les helyzetet, hogy a támadó egy cipő ornyival előbbre van a védőnél, mint a labdát elrugó játékos, a passzoló játékos. Most a focinak a szépségében benne voltak ezek a tévedések is, de ha már létezik les szabály, akkor jó, ha ott van a videóbíró, és végül is eldönti, hogy 3 mm-rel vagy 8 centivel bennebb volt a támadó, mint a védő. Én mindenképpen pozitívnak tartom, ezt eltűnnek az alattomos szabálytalanságok is a fociból, és abból volt bőven, mert a videóbíró segítségével újra lehet nézni, és bizony-bizony egy hasbaütést, egy harapást, egy csípést, egy hajhúzást, vagy netalántán egy teljesen más, egy taposást újra tudnak nézni, és akkor elővillanhat a sárga vagy a piros lap. Abban is pozitívat találok, hogy egy szabálytalanság súlyosságát meg lehet állapítani a videóbíró segítségével. Ugye a színészkedés, azt mesterfokra vitték már a labdarúgók, talán a Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetemen lehet, hogy már doktori címet is kapnának néhányan, annyira magas szinten űzik a színészkedést, és bár ott a videóbíró, még mindig megpróbálják a játékosok, és a bíró van, hogy egyből megeszi, és utána visszanézik, nézi, és rájön, hogy mekkorát tévedett. Ezek miatt örülök én, és ezek miatt számomra pozitív a videóbíró bevezetése. Nyilván lehet még rajta javítani bőven, de alig várom már a román bajnokságba is vezessék be, hogy eltűnjenek azok a szurkolói megnyilvánulások, amelyek egy-egy játékvezetőt szídnak, és különböző éghajlatokra küldik, azért, mert ő tulajdonképpen jól döntött, de kívülről másképp látszott.
És akkor mi a helyzet az olimpiával? Mi ott az újságírók feladata?
Interjút készíteni reggeltől estig, és tudósítani a hallgatókat reggel 7-től éjfél utánig. Röviden ennyi.
Egy olimpián ott teljesen más világ van. Nem hiába nevezik a sportújságírásban is a szakma csúcsának, mert valóban egyrészt az az újságíró, aki eljut egy olimpiára, hogy tudósíthasson, az egyrészt ugye megtiszteltetésnek is veszi, érzi is a feladat súlyát szerintem, tehát én nem láttam olyan kollégát ott az olimpián, aki ezt félváról vette volna, és pontosan emiatt szerintem úgy hajtjuk egymást, és itt most nem feltétlenül Zolira és rám gondolok, hanem még a többi hírportára, vagy a többi rádióra, vagy többi tévésre, vagy többi kollégára gondolok, tehát egyszerűen annyira nagy a hajtás, és akkora a versenyhelyzet, hogy ki hozza le elsőként, ki tud elsőként interjút készíteni, mi az a különbség, amivel te mondjuk egy pluszt teszel hozzá egy interjúhoz, vagy egy tudósításhoz az ellenkező, vagy nem is ellenkező, hanem a más médiumnál dolgozó kollégához képest, hogy konkrétan egy versenyhelyzet alakul ki, és valóban nagy meló, tehát ahogy Zoli is mondta, reggel 7-től éjjel 1-ig akár, jön, megy az ember, készíti az interjúkat, a tudósításokat, rohan egyik helyszínről a másikra, és nagyjából erről szól megtervezni a következő napot már, úgyhogy röviden, tömören, igen, egy hatalmas meló.
És ami pozitívum, az az, hogy az ember nem érzi a fáradtságot az olimpia ideje alatt.
Nagyjából a 10. nap, aztán igen.
Hát nekem a 14. napon következett be az a pillanat, amikor elnézést kértem a kollégáktól, és délutánra visszavonultam a szobámba, mert aznap, bár jól aludtam éjszaka, az autóbuszban elfogyasztottam a reggelimet, mert arra nem volt időm, hogy a szállodában. Felültem a buszba, megettem a reggelit, és instant módon elaludtam. Átültem a másik autóbuszra, éppen a kajakkenura mentünk, instant módon elaludtam. Utána pedig...
Jaj, hát akkor igen, neked 14. nap volt, nekem 10. Azért mondtam, igen. Hogy 10. nap, de igazad van, neked 14. nap volt az már.
Igen, az, nekem már a 14. nap volt, és mindenhol az autóbuszon elaludtam. Tehát egyszerűen képtelen voltam nyitva tartani a szemem. Délután hazamentem, és 3 órát aludtam. Az bőven elég volt, hogy az elemeimet, az akuimat még az utolsó 4-5 napra feltöltsem, és kibírjam végig az olimpiát. Tehát ez egy nagy meló, és tényleg az, hogy észre se veszed, hogy elfáradsz. Észre se veszed, hogy fáradsz, mert nincs idő. Reggel, amikor felkelsz, futsz, miután megtervezted az egész napot, futsz elérni az eseményekre. Napközben tudósítani kell, interjúkat megvágni, a hazai stúdióknak elküldeni a sporthíradót, még felhívnak telefonon más műsorokból, oda be kell jelentkezni, a román műsorba elmondani, amit szeretnének. Nem csak a sportról beszélni, más információkat is megosztani a hallgatókkal. Tehát úgy zajlik a nap, és egész nap van esemény, este pedig azon veszed észre magad, hogy 10 óra elmúlt, haza kellene menni, meg kell várni még az autóbuszt, akkor az egyik autóbusz elvisz a buszállomásra, ahonnan az újságírókat tovább szállítják, ott kell várni még egy negyed órát, mire azzal az autóbusztal hazamész, 12 óra van, 12 óra körül délután 6 óra, még itthon van egy sporthíradó, azt ha időd volt és elkészítetted, akkor elkészítetted, ha nem, akkor gyorsan még összedobod éjfél előtt, éjfél után kész van, és akkor eszmélsz fel, hogy hoppá, valamit kellene vacsorázni is, vagy enni, mert lehet, hogy ebédelni se volt időd, valamit kellene enni, és akár azt is észreveszed, hogy nem ittál elég folyadékot, és akkor ott este ezt megpróbálod bepótolni, és mire ágyba kerülsz, az már 1:30-2, és reggel kezded megint előről az egészet.
Hogyan készültetek anno az első olimpiátokra, ahol ugye újságíróként voltatok kint?
Én olyan zöldfülű voltam, hát ugye 2016-ban egyrészt meglepetésre is, meg szerintem mind a kettőnk meglepetésére összejött az akkreditáció a Riói olimpiára, és akkor mehettem el első alkalommal, hogy nyári játékokról tudósítsak. Egyszerűen annyira izgultam, főleg ott az első 2 nap, hogy próbáltam szó szerint ugyanazt csinálni, amit az ottani más kollégák csinálnak. Tehát konkrétan beálltam egy magyarországi újságíró mögé, és amit ő csinált, én ugyanazt csináltam. Gondoltam, hogy így hibázni biztos nem fogok, de muszáj volt egyszerűen azt a ritmust és azt a stílust felvegyem, mert egyszerűen nem volt honnan merítsek. Mert Zoli valamilyen szinten felkészített engem az ő tapasztalatával, amit Londonban szerzett 2012-ben, de még ő sem tudta, hogy mi fog rám várni, mert egyrészt egy teljesen más kontinensen zajlott, ugye Rióban, Brazíliában, egy teljesen más kultúrájú országban, semmit nem tudtunk róla, szállásról sem tudtunk sokat igazából, nem hogy a versenyekről, versenyhelyszínekről, a helyi közszállításról még annyit sem, és hát gyakorlatilag az első napokban konkrétan egy ilyen zöldfülű kezdőnek éreztem magam, aztán szépen lassan belejöttem, úgyhogy onnantól kezdve már tervezett dolog volt, tehát konkrétan meg volt tervezve, hogy mire megyek ki, miről fogok tudósítani, milyen formában, és azért emlékezzünk csak vissza egy picit a 2016-os Riói olimpiáról. Én az élő közvetítést Kozák Danuta futamáról, aranyérmes futamáról, azt Skype-on keresztül közvetítettem le. Akkor még ott állt a technológia, hogy Skype-on keresztül le tudtuk közvetíteni, és ez egy hatalmas dolog volt. Ma már ott tartunk, hogy gyakorlatilag, ahogy Zoli is mondta, ha nálunk van az a kis telefon, akár a telefonról bármikor, bárhol megnyomjuk a gombot az applikációba, és rácsatlakozunk a vásárhelyi stúdióra, és onnan mehet a közvetítés. Tehát, hogy ezzel szemben, vagy ehhez képest ennyit változott 2016 óta ugye a technológia.
Számomra egy sok volt az első olimpiám, amely paralimpia volt Londonban 2012-ben, mert annyi fogyatékkal élő embert egy helyen én életemben nem láttam. Lehet, hogy sokan nem láttak életükben annyi fogyatékost egy helyen, és mégis egy rendes olimpia, egy rendes sportesemény volt. Bevallom őszintén, hogy az első pillanatokban könnyek szöktek ki a szememből, amikor megláttam a láb nélküli úszó hölgyet, hogy hogy örül, és utána odament a térd fölött amputált lábaival a padhoz, és felhúzta azt a tréning nadrágját, melegítő nadrágját, amelyben a műlábai ott voltak, utána pedig egy teljes normál nagyságú hölgyként kisétált az úszodából. Nekem ez volt az első pillanatom, amikor találkoztam a paralimpián magával a sporttal. Ugye itthonról azért egy-két sportolót csak ismertem már, és egy-két sportolón keresztül a parasportot már ismertem. Nem véletlenül akartam és szerettem volna elmenni egy paralimpiára. De ott így egyből megérintett ez a látvány, bizony-bizony kicsit összeszorult a torkom. Utána, ez most az emberi oldala a paralimpiának. Utána nagyon-nagyon összebarátkoztam nagyon sok emberrel, a magyar paralimpiai csapattal, mind a mai napig. Nagyon-nagyon jó a kapcsolatom, most is hiányoltak, hogy nem vagyok ott Tokióban a paralimpián. Én is hiányolom azt a társaságot, hiszen picivel másabb, mint az olimpiai közösség. Egy sokkal nyíltabb társadalom, sokkal elfogadóbb társadalom, és ott még valójában él az az olimpiai szellem, amely az olimpián is még megvan, de már kivesző félben, hiszen egy nagy küzdelem. A paralimpia is egy küzdelem, de ott minden sportoló számára kimondottan öröm az, hogy ott lehet és megmérettetheti magát másokkal. Újságíróként pedig én is úgy kezdtem, hogy megérkeztem Londonba, átvettem az akkreditációmat az akkreditációs központban, csak bámultam ki a fejemből, hogy akkor most merre kell mennem. Kaptam egy térképet, tudtam, hogy az uszodában van az első...
És kerested a bejáratot.
És kerestem a bejáratot.
Én is így csináltam.
És akkor még nem ismertem magyar újságírókat, akik ott lettek volna a paralimpián. Megnéztem, hogy melyik az a sportolónk, aki legelsőként kezd. Oda mentem, valahogy megtaláltam az úszodát, természetesen a nézőtéren kötöttem ki, ahelyett, hogy a sajtóhelyen lettem volna, és innen szépen lassan belemelegettem. Aztán Rióban a paralimpián már Zozo, ugye előttem ott volt az olimpián a szállásról és a közlekedésről felvilágosított, tehát itt nekem úgymond könnyebb dolgom volt, de mégis oda csíptem a fülem első nap, mert taxival bemondtam azt a címet, amelyet Zozo is említett, hogy hova kell menni, ez kiderült, hogy egy nagy 5 kilométeres sugárútnak az egyik felén volt a cím, és engem a másik felén tett le a taxi, úgyhogy még 5 kilométer gyalogoltam abban a párás meleg levegőben, amíg megtalált a sajtóközpontot. Ott is csak bámultam ki a fejemből, néztem ki. Ráadásul nekünk még az a pekhünk is volt, hogy nem érkeztünk oda 3-4-5 nappal az esemény elkezdése előtt, hogy familiarizálódni tudjunk, meg tudjuk szokni, hogy melyik autóbusszal hova kell menni, hol vannak a sportlétesítmények, hanem mi egyből belecsöppentünk a közepébe, nekünk nem is nagyon volt idő arra, hogy hozzászokjunk, aklimatizálódjunk, hanem mélyen beleugrottunk rögtön mindjárt az első napon. Én konkrétan 5 órakor szálltam le a repülővel Rióban, és 9 órakor már ott voltam az akkreditációs központban, ahol átvettem az akkreditációmat, és attól a pillanattól kezdve zajlott a munka számomra. De azt hiszem Zozo is így volt valahogy.
Pont így voltam én is. Reggel érkeztem, és délben már ott voltam a vízilabda mérkőzésen, úgyhogy már tudósítottam annak.
Normál körülmények között vannak olyan tévé és rádió állomások, csatornák, ahol a szerkesztő egy hónappal az olimpia kezdése előtt, de legalább 2 héttel az olimpia előtt kiutazik. Egyrészt ezt az időeltolódást valamilyen szinten tudja átvészelni, másrészt pedig mire oda kerül, hogy neki el kell kezdeni a munkát, akkor már nagyjából kisújból tudja vágni azt, hogy a 27-es busszal kell elmennem az uszodába, illetve a 32-essel kell a vízilabdára, vagy a pekére, vagy a biciklire, vagy stb. Hát ezek is nagyon fontosak, mert előre mi sem tudjuk. Hiába nézzük meg a telefonos applikációt, és megnézzük a sporthelyszíneket, a létesítményeket, fogalmunk sincs, hogy milyen távolságra vannak egymástól. Itt meg Tokióban aztán végképp hatalmas távolságok voltak. Tehát volt úgy, hogy egy eseményre 2 órát utaztam a szállodából, mert be kellett menni a központba, ahol egy másik autóbuszra kellett felülni, onnan megint kellett utazni 1 órát. Úgyhogy ilyen szempontból nem volt a legkönnyebb.
Milyen eszközöket vittetek magatokkal az idei olimpiára? Hiszen a világ másik végén voltatok több ezer kilométerre a szerkesztőségtől, és gondolom, hogy ide már kellettek más eszközök is ahhoz, hogy a műsorok, a közvetítések, az interjúk meg tudjanak valósulni.
Különösebben nem kellett sokkal többet vinni magunkkal. Nekem eleve két telefonom van, én a két telefont vittem magammal. Az egyikről informálottam, a másikról közvetítettem. Ezen kívül volt egy kis kütyű, amit még említettem a műsor elején, és egy mikrofonos fülhallgató, azon kívül egy laptop, egy felvevő készülék, amelyet végül nem használtam, mert a telefont használtam felvételekre, illetve egy selfie bot, amely ezen az olimpián ugye különleges eszköz volt, be kellett tartani a 2 méteres távolságot az interjú alanyokkal szemben. Úgyhogy gyakorlatilag ez volt a technikai része, illetve külső töltő a telefonnak, és hát mindenféle elektronikai kütyüknek a töltője. Egy kis táskában, egy kis hátizsákban minden elfért.
Igen, én csak annyival egészíteném ki, hogy ugye mivel Zolinál volt ez a kisebb közvetítő készülék, nálam ez a Via Tyline nevű készülék volt, amint említettem már, körülbelül egy ilyen nagyobb A4-es könyv nagyságú, és olyan 3 kiló körül van. Ez volt, ami extrán nálam volt. A többi az ugyanúgy hasonló.
Egy jó Dostojevszki könyv.
Ha nem tévedek, kintről készült műsor is, Kispad. És akkor most hadd kérdezzem így a műsor szlogenjével. Kintről tényleg könnyebb volt?
Nem volt nehezebb, mint bentről. Én azt mondom. És olyan szempontból volt könnyű, hogy gyakorlatilag pikpak meg tudtuk tölteni a Kispadot tartalommal. 2-szer annyit is meg tudtunk volna tölteni, hiszen rengeteg hangfelvétel készült, Zozo is nagyon sokat készített, és ott a helyszínen is megpróbáltunk információkat összegyűjteni. Tehát gyakorlatilag az összegyűjtött hangfelvételeket sorrendbe kellett tenni, és azt el kellett adni a hallgató számára.
Igen, más alkalmakhoz képest most ez volt a nehézség, hogy melyik anyag az, ami bemegy és befér, úgymond, mert ugye abban 45 percbe bele kell sűríteni nagyon sok mindent. Most akkora volt a választék, hogy mi is sokszor le kellett mondjunk egy-egy jó anyagról, azért, hogy mondjuk bemenjenek például az aranyérmeseink, vagy bemenjen egy-egy helyi sportoló, mint például Ince Krista, vagy Szőcs Bernadett, hogy tényleg ez volt a nehezebb igazából, hogy kiválasztjuk az anyagokat, hogy melyek kerülnek adásba. Viszont olyan szempontból kintről könnyebb volt talán, hogy körülünk pezsgett az élet. Tehát a 4 adás, amit készítettünk kintről, ha jól emlékszem, akkor 2 csináltunk a vízilabda csarnokból, a Tatsumiból, egyet a Budokánból, a judó szentélyéből, és egyet pedig a Jojogiból, a kézilabda csarnokból.
Jó.
Hát ez volt az érdekesség, hogy ezeket a helyszíneket egyrészt picit be tudtuk mutatni a hallgatóinknak, illetve Zolinak volt az a jó ötlete, hogy az adásnak a végét, vagy mondjuk az elejét, azt Facebook ilyen live videóban is közvetítsük le, hogy lássák is a hallgatóink, hogy éppen hol ülünk, milyen körülmények között közvetítjük. Mert például Dél-Koreában, amikor a téli olimpia zajlott, akkor volt egy emlékezetes adásunk, amelyet a buszról csináltunk, és úgy a buszról, hogy a busz közben vitt minket A pontból B-be, sőt, mi le is szálltunk az egyik állomáson, és ugye jött az ellenőrzés, mint a repülőtéren az átvilágítás, és akkor kértünk zenét, az alatt gyorsan mi az átvilágításon átjutottunk, bejutottunk az épületbe, és onnan gyorsan folytattuk az adást. Tehát, hogy ezeket a helyzeteket én kimondottan élvezem, bevallom őszintén, mert ezek nem mindennapi helyzetek, tehát ezek annyira eltérnek attól a, most nem azt mondom, hogy sablon, stúdiós, beszélgetős műsoroktól, de valóban adnak egy pluszt. Egy olyan pluszt, amelyet ha 4 évente is megtapasztalunk, de jó érzés 4 évente megtapasztalni.
Hát igen, Dél-Koreában, amikor átmentünk a 1,5 kilométeres alagúton, és ugyanolyan tökéletesen folytatódott az adás, ott néztünk egymásra, hogy beszélünk, amíg beszélünk, ha elfogy a jel, akkor elfogy a jel, biztos észreveszik a stúdióban. És tényleg nem fogom elfelejteni azt, hogy én kaptam fel a felszerelést, a közvetítő felszerelést, és a hátamon lógott a hátizsákom, a kezemben a laptop, rajta ez a közvetítő kütyű, a mikrofon a kezemben, a fülhallgató a nyakamban, és konkrétan így is levetköztettek az átvilágító kapunál, mindent le kellett tennem magamról, az övtáskámat, a nadrágszíjamat, minden fémet le kellett magamról dobnom, átmentem a fémdetektor kapun, nem csipogott be, akkor fel felöltöztem, és utána folytattuk, és mindezt 3 perc alatt le tudtuk bonyolítani ahhoz, hogy az interjú alanyunk, aki várt abban a média központban, még ő is beférjen teljes terjedelmével az adásba.
Természetesen tudom, hogy az olimpián nem ez a fő szempont, sem az újságírók, sem a sportolók számára. De milyen eszközöket figyeltetek meg, amik elősegítik a versenyek lezajlását?
Tele van az olimpia mindenféle kütyükkel, és itt ugye elsősorban, ha csak az időmérő eszközöket vesszük, azok mindinkább egyre pontosabbak lesznek. Most már 100 másodpercek mellett van olyan, amely 1000 másodpercet is mér, például a kajakkenunál evezésnél is. Ezen kívül pedig nagyon sok sportágban bevezették ugyanúgy a videóbírót, mint ahogy a labdarúgásban látjuk, de ezekben a sportágokban már korábban is volt, és óriási segítséget nyújt a játékvezetők számára az, hogy van egy visszanézhető jelenetsor, amelyet nem 2 kamerával, hanem sokszor 10 kamerával is filmeznek, és el lehet dönteni, hogy az a döntés helyes volt-e vagy sem. Én azt látom, hogy ezek a technikai kiegészítők, digitális kiegészítők, ezek mind a sport tisztaságát próbálják meg megőrizni, vagy előre vetíteni, hogy bírói tévedések ne dönthessenek mondjuk egy aranyérem sorsáról, és az aranyérem azért, ha csak Romániára nézünk, akkor most 150 ezer eurót jelent, miután megduplázták ezt a díjat, tehát nem kis pénzről beszélünk, úgyhogy nagy a felelőssége a bíróknak, de szerencsére ott vannak a kiegészítők, ott vannak ezek a kiegészítők. Ha arra gondolunk, hogy mi az összes sporteseményt egy telefonos applikáción keresztül tudtuk lekövetni, az eredmények alakulását, minden sportágban párhuzamosan élő közvetítés volt, nem csak videó formájában, hanem írott szöveges formában. Az eredményeket egyfolytában frissítették, akkor az éremtáblázatot, akkor az autóbuszmenetrendet, tehát minden ráfért egy mobiltelefonra, akkor elmondhatjuk, hogy az egész világot már bezárták egy kütyübe szépen lassan. Így az egész olimpiát is.
Igen, én is csak annyit tudok hozzátenni, hogy például Rióhoz képest 5 évvel ezelőtt ezek az applikációk akkor nem léteztek ilyen formában, vagy sőt, én nem emlékszem arra, hogy léteztek volna ilyen formában. Minden esetre Koreában, Dél-Koreában a téli olimpián, illetve most Tokióban a nyári olimpián is ezek az applikációk nagyon-nagyon megsegítették a mi munkánkat. Egyrészt ugye a gyors eredmény tekintetében, másrészt most például említhetném a busz összeköttetéseket, tehát hogy A-ból B-be hogy jutunk el, milyen formában, de visszatérve egy picit arra is, hogy ugye vannak sportágak, ahol mondjuk például a challenge-et használják, például a birkózást vagy a judót említhetném. A judóban nekem nagyon tetszett az, hogy nem is tudom hány kamera állásból, de nagyon-nagyon sok szögből egy olyan vagány visszajátszást tudtak mutatni, hogy minden oldalról gyakorlatilag meg tudták mutatni azt a dobást, fogást, egyszerűen bámulatos volt tényleg azt látni, tehát hogy a technika hova elfejlődött.
Igen, és ha belegondolunk egy vívásba, vagy éppen a karatéban, ahol ugye magyar bronzérem született, és ez is a meglepetés érmek közé tartozott, a vívásnál annyira gyorsan történik minden, hogy maga a bíró is megpróbálja igazából eldönteni, hogy az most szúrás volt, vagy visszavágás, de sokszor ő sem veszi észre, és akkor ezért ő is néha megnézi a tévé közvetítés ismétlését. Illetve a karatéban nekem az volt a feltűnő, hogy mennyit használják a videóbírót. Tehát maguk a bírók kérik azt, hogy ellenőrizhessék le a döntésüket, hiszen fantasztikus dinamikus sportágról beszélünk, ahol egy pontos ütés vagy egy pontos rugás az millimétereken múlik, hogy érvényes és hogy hány pontot ér. És itt a bíró pedig veszi azt a hát nem fáradtságot, mert azt a segítséget, amely ott van maga mellett, és újra nézi, ha kell, többször, és több bíróval együtt eldöntik, hogy az valóban Ippon volt, Jukó volt, vagy Vazari volt, vagy valamilyen procedeum, és akkor megadja a megfelelő pontszámot. Eldigitalizálódott a sport, de folyamatosságából valamennyit veszített, viszont fel is gyorsult annyira a sport, hogy ezekre szükség van jelen pillanatban. Én legalábbis így érzem. Ha belegondolunk abba, hogy egy kajakkenu versenyen, például a 200 méteren áthajtanak a célon a versenyzők, és ők maguk sem tudják, hogy ki a győztes, és ott várunk hosszú másodperceket, vagy akár perceket arra, hogy a digitális technológia eldöntse a végső sorrendet, akkor belegondolhatunk, hogy a digitális technológia nélkül mivé lennénk. Hiszen ezred másodpercek, ugye a Formula 1-nél tudjuk azt, hogy ezred másodperc akár 10 cm is, vagy akár 1 méter is lehet az ők 350 km/h sebességükkel. De egy kajakkenuban ez a távolság az idő függvényében nagyon lerövidül. Akár fél milliméter, akár fél centi is lehet a különbség két sportoló között. És ezzel a technológiával, hogy most már ezred másodpercre mérik, így is meg kell várni, amíg a hivatalos időmérő kiadja a pontos eredményt. Vagy ott van a távolugrás például, régebb szalaggal mérték, most már nem kézzel mérik, hanem ott van a digitális mérőeszköz, ami csak a lézersugarat rávilágítja arra a pontra, és meg tudja állapítani pontosan centiméterre, hogy mi történik. Tehát ilyen formában úgy gondolom, hogy nagy a segítség.
Melyik volt számotokra a Tokió olimpia legkiemelkedőbb pillanata?
Én a 6 magyar aranyéremből 5-öt láttam a helyszínen, de ennek ellenére én azt mondom, hogy Tóth Krisztián bronzérme volt számomra a legmeghatóbb pillanat is, meg a legemlékezetesebb is, mert kevesen voltunk kint a Cselgáncson, tehát a többi eseményekhez képest valamiért kevesebb magyar újságíró jutott el erre az eseményre, és itt megadatott az a lehetőség, ami az olimpia alatt nem sokszor adódott, hogy szabadon kérdezhettünk a sportolótól, és ő annyira megnyílt, annyira személyes beszélgetésé ment át az egész, hogy tényleg úgy éreztem magam, mintha 1000 éve ismernünk Tóth Krisztiánt, és jó volt látni azt, hogy ez a versenyző ennyire felszabadult a bronzérem után, úgyhogy nekem mindenképp az a bronzérmes küzdelem az maradt a legszebb pillanatnak így, de ettől függetlenül természetesen minden egyes aranyérmes futamnál, vagy ezüstérmes futamnál ugyanúgy végigizgultam, ugyanúgy tetszett, ugyanúgy megvoltak azok a pillanatok, amikor az ember tényleg úgy érzi, hogy na ezekért érdemes itt lenni, érdemes tudósítani, érdemes végezni ezt a munkát. Tehát én ezt a felét, ezt át tudtam teljes mértékben élni. Még akkor is, hogyha a vírus ugye eléggé nagy korlátozásokat vezetett be velünk szemben is.
Nekem volt egy személyes élményem, tehát nekem egy személyes kötődésem is volt a Tokiói olimpiával, mivel édesapám 1964-ben ott tornászott, és nekem az a élmény, hogy ott voltam a helyszínen, abban a teremben, ahol ő 1964-ben a román tornászválogatottat erősítette, az volt a legpozitívabb személyes élményem ezen az olimpián. Hát ugye a személyes érintettség miatt is. Egyébként magára az olimpiára vonatkoztatva pedig mindenféleképpen az a két magyar aranyérem, a Szilágyi Ároné és a Lőrinc Tamási, amelyet leközvetíthettem. Ezek olyan élmények, amelyek tényleg maradandóak a sportújságíró életében, és ugyanakkor volt két ezüstérem is, amelyet közvetíthettem. Én nagyon-nagyon élveztem, most ne értsenek félre a kedves hallgatók, és ti se értsetek félre, látni és interjúzni Ince Krisztával egy kudarc után, amikor könnyekkel a szemében alig tudott megszólalni, de mégis vállalta az interjút, mert úgy érezte, hogy el kell mondja azt, hogy neki ez a kudarc mennyire fáj. Bár fura kimondani, de ezek azok a pillanatok, amelyek összekovácsolják a sportújságírót a sportolóval. És nem az a fajta sportújságíró vagyok, vagy vagyunk, akik a kést megpróbálják a sebbe még mélyebben belenyomni és forgatni, hanem tényleg közösen próbáljuk meg a sportolóval kideríteni azokat a pillanatokat, amelyek pozitívak voltak egy küzdelemben, és megkeresni azokat az okokat, amelyek esetleg a kudarchoz vezettek. És látva Ince Kriszta esetében tényleg tiszta szívemből sajnáltam. Én úgy drukkoltam neki, hogy jusson oda, hogy legalább egy bronzéremért tudjon küzdeni, és miért ne tudjon szerezni egy bronzérmet. És látva azt, hogy mekkora csalódásként éri meg ezt a kudarcot, egyrészt újságíró szempontból sem volt könnyű kérdéseket feltenni. De mégis el kellett végezni a feladatot. Tehát elég csúnya ez a kifejezés, hogy el kellett végezni a feladatot. Ugyanakkor felemelő érzés volt, hogy ez a sportoló megnyílt. Ugyanakkor a Szőcs Bernadett esetében is. Meg a megannyi magyar sportoló, aki ott volt, vagy egy Milák Kristóf, amikor megnyeri az aranyérmet és az elszakadt fürdőnadrágját odadobja az újságírók elé egy pultra, és ott dühöng és káromkodik, hogy mi történt vele, és közben olimpiai bajnok volt. Tehát
mindenki néz kikerekedett szemekkel, hogy miről beszél ez a gyermek. Hát most nyerte meg az olimpiát, és nem értettük, hogy mi ez a reakció, mint egy dühös gyermek. konkrétan úgy viselkedett.
Mind akinek elvették a játékát. A mobiltelefonját, hogyha már itt vagyunk egy digitális műsorban.
Összegezzünk akkor. Mikor és hol lehet majd titeket a közeljövőben hallani sporteseményeken, illetve hogy látjátok, hogyan fog fejlődni a digitális világ a sport világában?
A sportág digitalizálódást, hogy meddig fejlődhet? Hát ugye van már a lézerfutás az öttusában, amely arról szól, hogy a puskagolyókat vagy a pisztolygolyókat lézerrel helyettesítik. A céllövészetben is már bevezették a lézeres lövést. A felkészülésben ott vannak a kütyük, az okosórák, az okostelefonok, a mellkasra rászerelt mérőműszerek, amely a sportolónak szinte minden pillanatát feltérképezik, és azonnal diagnózist is tudnak felállítani, hogy milyen állapotban van a sportoló. Nem tudom, hogy meddig tud elmenni ez a digitalizálódás. A futócipők, amelybe bele van ültetve a csip, amellyel mérik a különböző teljesítményt, a nyomást, az ellökés erősségét, a dobbantás erősségét, szinte végtelennek tűnik a lehetőségek tárháza, de úgy érzem, hogy van egy korlát, amelybe beszorul majd ez a sport digitalizálás.
Én is úgy érzem, hogy az elkövetkezendő mondjuk 4-8 évben olyan nagyon nagy változás nem fog bekövetkezni, szerintem legalábbis, mert azért most már, ahogy Zoli is említette, hogy kezdünk a korlátaink mögé szorulni, vagy kezdjük elérni a korlátainkat, viszont azt ne felejtsük azért el, hogy például 2012-ben Zoli a paralimpiáról úgy tudósított, hogy még telefonon hívtuk fel őt, és mondjuk elmondta a mondani valóját. Most meg gyakorlatilag egy kattintással kapcsolatban voltunk a Marosvásárhelyi stúdióval, és sokkal jobb minőségben tudtunk tudósítani, meg közvetíteni. Úgyhogy fejlődik a világ, hogyha ezt veszem alapul, akkor 8-9 év alatt ugye ennyit léptünk előre, és hát ki tudja, hogy mit tartogat még a jövő.
Hát egy okos órán keresztül le lehet közvetíteni majd például egy foci meccset. Akár ezt is. Elsősorban a közvetítésben látom én azt, hogy még ugorhat a világ egy nagyot. Hiszen ott az olimpián Tokióban van az OBS, ez az Olympic Broadcasting System, amely az olimpiai közvetítésekkel foglalkozik, egy hatalmas nagy apparátus, egy hatalmas nagy stúdiójuk volt egy kiállítás központban, és ott egy 8K minőségű vetítésre volt alkalmam beülni. A 8K-t azt leginkább úgy kell elképzelni, hogy a kép nem egy hiper-szuper minőségű, tehát nagyon jó minőségű. Nem veszed észre már a 4K és a 8K között a különbséget, viszont egy teljes üres teremben olyan hanghatást tudtak produkálni, hogy szinte percenként fordultam hátra, hogy most ki jön onnan hátulról, vagy ki az, aki tapsol. Hát mikor bejöttem, egyedül voltam a teremben, de mégis ott tapsolnak hárman hátul, nem 33-an, és nem 3000-en, hanem 3 tapsot hallottam konkrétan a hátam mögül. 2014-ben voltam egy kosárlabda Euroliga döntőn, ahol először használták a játékvezető mellkasára felbiggyeztett kis videokamerát egy ifjúsági meccsen, az ifjúsági bajnokok ligája döntőjében, vagy ifjúsági Euroliga döntőjében, ahonnan élőben tudták közvetíteni a bírói perspektívából azt, ami ott történik. Na most látjuk a nagy kerékpárversenyeken, hogy a kerékpár ülése alá felszerelnek egy kis kamerát, egy gyűszűnyi kamerát, amellyel a mögötte lévőket tudják filmezni. Hihetetlen, hogy a VR, ezzel a virtuális realitás technológiával felveszel egy szemüveget, és mintha egy kamerán keresztül néznéd. Jaj, volt alkalmam ezt is megnézni, milyen jó, hogy eszembe jutott. Egy szemüveget feltettek a fejemre, és úgy érezhettem magam, mintha a kosárlabda mérkőzésen az első sorban ülnék, a pálya mellett. Közvetlenül, ott ugráltak a játékosok mellettem, és én tudtam váltani a szöget is, hátra tudtam kerülni a kosárpalánk mögé, fel a levegőben a nagy kijelzőre, onnan tudtam nézni, hihetetlen, és egy kis távirányítóval, egy kicsi gombbal a virtuális világban kattintottam rá a különböző elérhetőségekre, a különböző sportágakra. És én úgy gondolom, hogy a digitalizálódás elsősorban a közvetítésekben fog érződni, és elsősorban a televíziós közvetítésekben, hiszen a rádiós közvetítés az már nagyjából limitált. Ha úgy vesszük, akkor ugye akár Facebookon keresztül is egy egész rádiót tudunk beindítani, ha megvan egy pár zenei licenszünk, és tudunk szövegelni rá bármikor bármit. Viszont a TV közvetítésekben lesz óriási lépés, és valószínűleg tartom, hogy ezáltal az internetes közvetítésekben is lesz egy még nagyobb ugrás.
Zoli, Zozo, kezdünk az adásidő végéhez közeledni. Én a hallgatók nevében is köszönöm, hogy a mai digitális világ vendégei voltatok.
Mi is köszönjük szépen a lehetőséget.
Köszönjük szépen!
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai digitális világba, amelynek műsorideje ezennel lejárt. Kádár Zoltánnak és Szép Zoltánnak, a Marosvásárhelyi Rádió munkatársainak köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön tisztelet és köszönet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most elköszönök. A digitális világ szerkesztőjét, Nagybodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót az ismert frekvenciákon. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymás. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
Nincs üdülés kürtős nélkül, ezért a marosvásárhelyi Tulipán utcai kürtős kalácsos a nyári szabadságolások idejére a gyilkostóhoz is elkíséri önöket. Aggodalomra semmi ok, hisz a minőség és a baráti árak nem változnak. Szeptembertől pedig újra várják vendégeiket a Tulipán utcai sütődéjükbe. A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft.